Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok! Már is egy érdekes témával folytatjuk a hétvégi menetrendet. Bár a digitalizáció az utóbbi években nagyobb teret nyert, úgy látszik nem eleget. A hazai vállalkozásoknak áttörést kell elérniük közösségi szinten is az üzleti digitalizáció tekintetében, véli a Színvanet alapítója. Erre kínál lehetőséget az előttünk álló Európai Uniós fejlesztési időszak, amelynek szerves része a digitalizáció. Péler András Vinnai Jánossal, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara digitációs kollégiumának társelnökével, egyben a Modern Vállalkozások Programja irányító bizottságának tagjával beszélgetett.
Ön ott volt az informatika ébredésénél, és végigkövette ennek magyarországi evolúcióját, és ugye a KKV-k informatikai megszületését, vagy hát télnyerését. Mit emelne ki ennek a pályának az érdekességeiből? Mik voltak azok a momentumok, pontok, amik ön szerint a legmeghatározóbbak voltak ebben az időszakban?
Ha a koromat akarjuk körbeírni, akkor úgy közelítenék, hogy már a fiaim sem juniorok az informatikában, sőt élharcosai a digitalizációnak. Szakmai szempontból viszont én valóban ott voltam a kezdetekkor, végzés után a Videoton számítógép gyárban kezdtem a pályámat, ahol is két ajtós szekrényi számítógépeket gyártottunk abban az időben, és nagyon nagy dolognak számított, mert ez volt valóban az ébredésnek a korszaka, a magyar számítógépek meghonosodása, és ezek a számítógépek a perifériájukkal együtt egy körülbelül 10 méterszer 20 méteres teremben fértek el. Három ember kellett a kezelésükhöz, egy operátor, aki a írógép mellől irányította a rendszert, egy segédoperátor, aki a perifériákat kezelte, és egy műszaki ember, aki a rendszert felügyelte. Hát ennek a tudáskészségét, ha megközelítjük úgy, hogy processzor teljesítményben vagy memória kapacitásban, akkor a kezemben lévő mobiltelefon ma sokkal többet tud, mint azok a rendszerek annak idején tudtak. Tehát a nulláról kellett a vállalatokat a digitalizáció irányába terelni, mert akkor már felismerésre került az, hogy a vállalkozások, a vállalatok hatékonysága a digitalizáció nélkül ez elképzelhetetlen, és ugyanezt az utat járjuk ma is, csak sokkal magasabb szinten.
Hogyan látja, mikor jött el az a pont, ugye itt a tényleg teremméretű számítógépektől, amikor már egy kis vagy egy közepes vállalkozás is elkezdhetett gondolkodni egy ilyen fejlesztésben, mármint hogy egy fizikai korlátok is voltak, hogy egy kis irodába nem lehetett bevinni egy számítógépet. Mikor jöhetett el az a pont, amikor ez tényleg elérhető és használható eszköz lett a KKV-k számára?
Hát a 90-es évek kezdetén ez nagyjából egybeesett a vállalkozások alapításával. Tehát amikor magánvállalkozások kezdtek alakulni, akkor éppen folyt a harc, nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban is a nagy számítógépek és a kis számítógépek versenyében. És a vállalkozások számára az a lehetőség kínálkozott, hogy ők a mikroszámítógépek irányában fognak elmozdulni, és elég kevesen tették ezt, mert azok a vállalkozások, amelyek nem álltak igazán közel digitalizációs tudáshoz, gondolok itt olyan szakmákra, mint egy fogtechnikai vállalkozás, egy tetőfedő vállalkozás, vagy egy cipészmester a saját cipő üzemével. Nyilván nem azzal kezdték a vállalkozás alapítás után a tevékenységüket, hogy egyből a számítógép rendszerek felé mozdultak el, hanem a saját tevékenységük manufakturális megszervezésével voltak elfoglalva. És a mai korban éppen talán azok a vállalkozások, jó néhány 10 000 vagy 100 000 vállalkozásról beszélünk, akik a 90-es években indultak el, Ma nyögik azt a nehézséget, hogy nehezen tudnak a mai kor követelményeinek megfelelő digitalizációra átállni.
És hogyan látja most jelenleg a hazai KKV-knak a helyzetét? Meddig tudtak eljutni itt a 90-es évek elejétől kezdve, amikor ugye megnyílt számukra az út ebbe a világba, illetve milyen lehetőségeik vannak most a további fejlődésekre, hogy ahogy ön is említette, egy szuper számítógép gyakorlatilag már a farzsebben is elfér.
Közben még egy összehasonlítást megtennék. Abban az időben, amikor a nagy számítógépekről a mikroszámítógépekre való átállás volt, egy hasonlatosság kínálkozik most a mai világban, amikor a helyi, lokális számítógépekről a felhőbe vonultatjuk a számítógéprendszereinket. Egy kísérteties hasonlóság van a kettő megvalósítás között. Mind a kettő esetben jellemző az, hogy a vállalkozókban van egyfajta félelem, van egyfajta bizonytalanság, hogy jaj, ha nem nálam lesz, akkor mi történik azokkal az információkkal és azokkal az adatokkal. De akkor is bebizonyosodott, hogy ezeké a mikroszámítógépeké vagy számítógéprendszereké lett a jövő, és úgy gondolom ma is bebizonyosodik, hogy a felhő alapú számítástechnika felé kell orientálódniuk ezeknek a kis középvállalkozásoknak. És a kérdés második felére válaszolva, hogy mit kell tenniük ezeknek a vállalkozásoknak. A napjainkban alakuló vállalkozásoknál fiatal emberek alapítanak új és új társaságokat, cégeket. Nem kérdés a digitalizáció jelenléte és annak alkalmazása. A fiatalok számára végzés után ez teljesen nyilvánvaló feladattá válik, és ez meg is látszik a hatékonyságukon. Az a korosztály, akik mondjuk velem együtt annak idején indultak a 90-es évek elején, azok számára azért ez nem teljesen nyilvánvaló, és két út kínálkozik. Az egyik út, hogy a koruk révén, mint jó magam is tettem, eladják a vállalkozásukat, és keresnek egy olyan utat, ami a számukra az exitet jelentheti, és egy békésebb korba tudnak tovább élni. A másik lehetőség, hogy a vállalkozásukat felkészítik olyan szinten, hogy fiatalítják a céget, és menedzsmentet hoznak létre, akik a vállalkozásukat irányítani fogják. Na, ez egy sokkal nehezebb feladat, ugyanis egy vállalkozó nagyon nehezen mond le arról, hogy ne ő legyen az operatív irányítója a saját vállalkozásának. Ez egy nagyon nehéz feladat, és azt gondolom, hogy minden digitális tanácsadónak ez egy elsőrendű feladata, hogy ezeknek a vállalkozásoknak az átbillentésével a digitális világba, a hatékonyságuknak a jelentős fokozásával megmentsék ezeket a vállalkozásokat. Mert egyébként, ha nem történik meg ez a váltás, akkor ezeknek a vállalkozásoknak nincs jövője.
Nem csak részese, hanem aktív alakítója is volt a vállalati informatika megszületésének és elterjedésének, és egy ilyen mozgalmas életpálya esetén biztos, hogy ebben ő is visszaszokott tekinteni arra, hogy mit is tett korábban. Vannak olyan pontok, amit ön szerint máshogyan kellett volna csinálni? Nem feltétlenül önnek, hanem a hazai vállalati informatikának a fejlődése terén.
Hát azt gondolom, hogy ez egy ilyen szerves fejlődés, amin végig kellett menni a vállalkozásoknak, de természetesen, ha külön választjuk a kis vállalkozásokat és a nagyvállalatokat, vagy a multival együtt dolgozó vállalatokat, óriási különbséget látunk. Szinte szakadékszerű különbség van a kisvállalkozások és a nagyvállalatok között. Én állami feladatvállalásként gondolom azt, hogy ha hibát lehet keresni, akkor sokkal korábban ezeknek a vállalkozásoknak egy sokkal jelentősebb felkarolására lett volna szükség, de megértéssel fogadom azt is, hogy pénzügyi szempontból ez egy nagyon nehéz feladat, mert a számosságuk ez óriási. Itt 200 ezer vállalkozásról, vagy 300 ezer vállalkozásról kell beszélni, és ezeknek a digitalizációba való átsorolása, ez óriási pénzeket emésztel. A másik pedig a képzés, ami a felnőtt képzést jelenti. Nagyon nehéz volt megvalósítani, hogyha visszagondolok a saját tevékenységemre is, hogy olyan vállalkozás vezető őket, akik ennek a tudásnak hiány voltak, beültetni iskolapadba és képezni őket bármilyen menedzser kurzuson is. A mindennapi operatív feladataik nem engedték meg ezeknek a vállalkozásoknak, hogy ezt tegyék, és azt gondolom, hogy, és itt egy picit becsatolnám a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát, hogy ez a járható út, amit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a modern vállalkozások programja révén már 6 esztendeje művel, hogy kézenfogva a vállalkozásokkal informatikai tanácsadóknak a segítségével próbálják meg a vállalkozásokat fölkészíteni, úgyhogy a mindennapi életüket élik, a mindennapi operatív tevékenységet végzik, és mindamellett ott van mellettük egy informatikai tanácsadó szolgálat, egy országos hálózat, amely ebben az átállásban tudja őket segíteni, biztatni, félelmeiket eloszlatni és szakmai hátteret adni hozzá.
Hogyan ismerte ön meg egyébként ezt a projektet, mármint a Modern Vállalkozások programot, és mi a feladata ennek és önnek ebben a programban?
Mint említettem, ez 6 évvel ezelőtt indult ez a program. Én, amikor végrehajtottam a vállalkozói exitet, a kamarában lévő tisztségemet azt megőriztem a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara digitális kollégiumának a társelnöke vagyok, és ilyen módon részt vettem ennek a programnak a létrehozásában is. És van egy tisztségem a programon belül, a programnak van egy irányító bizottsága, és a irányító bizottság egyik tagjaként szerepelek ebben a programban.
Említette, hogy a Modern Vállalkozások program ugye 6 évvel ezelőtt indult. Ez talán már egy olyan szempontból reprezentatív időszak, hogy lehet az eredményeiről beszélni. Milyen eredményei vannak ennek a programnak, és mit várnak tőle a jövőben?
Ez a program közép-európai szinten is egy referenciaértékű program. Más országok számára is mintául szolgál, hogy egy kamarai hálózat és annak egy meghatározott szervezete felkarolja a vállalkozásokat, és felkészíti őket a digitalizáció szintjeire. És több szintet lehet meglépni ebben a programban. Az első szint az, hogy a vállalkozásokat digitálisan felkészült vállalkozássá tudjuk minősíteni. Ez egy alapszint, és erről a szintről lehet aztán tovább vezetni a vállalkozásokat, hogy európai uniós pályázati forrásokhoz tudjanak hozzájutni, és az európai uniós pályázati forrásoknak a felhasználásában pedig racionális döntéseket tudjanak, racionális fejlesztéseket tudjanak végrehajtani. Részei lehessenek az Ipar 4.0 fejlődési stratégiának, és vállalkozásukat hatékonyabbá tudják tenni.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Indul az albérlet keresési boom a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetésével. A járvány miatt átrendeződött a piac az elmúlt másfél évben. A Balla ingatlan tulajdonos vezetője ugyanakkor azt mondta, hogy az egyetemek indulása mellett a turizmus feléledése rázhatja vissza az albérlet piacot a megszokott kerékvágásba. A várható változásokról, az elmúlt időszak nehézségeiről és az esetleges buktatókról Balla Ákost kérdezte Molnár Gábor.
Az idei tanév remélhetőleg és várhatóan hagyományos mederben indul majd el a felsőoktatásban. Milyen hatással lehet mindez a lakásbérleti piacra?
A lakásbérleti piac felpezsdülni látszik. Egyébként ugye ez nem csak a most kihirdetendő ponthatárok miatt van, hiszen ennek azért általában a ponthatárok kihirdetése utáni hetekben szoktuk érezni a hatását, hanem ez egyébként ugye a piacnak a visszatérése, ami annak köszönhető, hogy nagyon sokan most már nagyon pozitívan bíznak a jövőben, abban, hogy a Covid nélkül fogunk tudni élni, vagy a Covidnak a kisebb hatásaival kell csak együtt éljünk, és ez nagyon pozitívan hatott az ingatlan piacra, azon belül egyébként ugye az albérlet piacra, illetve ugye a belvárosnak arra a piacára, ahol egyébként ugye az egyetemek, az egyetemekhez való közelség miatt kifejezetten erős az az érdeklődés, ami ugye egyáltalán a felvételi ponthatárok miatt befolyásoló lehet.
A tavalyi, illetve a járvány előtti utolsó évhez képest hogyan változhatnak a bérleti díjak?
A bérleti díjak egyébként az elmúlt egy évben jelentősen estek, ugye főleg azokon a helyszíneken, ahol egyébként a diákok mellett egy nagyon komoly kereslet volt a rövid távú bérbeadással kapcsolatos kereslet, és itt egyébként ugye pont amiatt, mert ugye a turizmus jelentősen visszaesett, és még nem tért magához, ezért itt továbbra is egy jelentősen nyomott árszínvonal, vagy bérleti díjszínvonal az, ami a kiindulási pont. Ehhez képest egyébként ma már egy némi emelkedés megfigyelhető, de hogyha ezt most akkor ugye visszatekintem akár 2019-hez képest, ugye egy körülbelül 20-30%-os csökkenés következett be, amihez képest ma egy 5-10%-os növekedés figyelhető meg az elmúlt hónapokban. Tehát 2019-hez képest még azért jelentősen a bérleti színvonal van a korábbiaknak.
Tehát akkor leginkább a világjárványt bérleti szempontból a turizmus által érintett városok és az egyetemi városok szenvedték meg?
Ez így igaz, illetve a városon belül is a városi részeket kell, hogy említsem, hiszen ugye Budapesten ez ugye Belbudára és a belvárosra vonatkozik a turizmusnak a jelenléte és ugye ennek a hatása is. Tehát például a külvárosok, a külvárosi panellakások piaca az egyáltalán nem szenvedte meg az elmúlt egy évet, sem a bérleti, sem a eladások tekintetében, úgyhogy itt igazából ugye a turizmusnak a jelenléte is csak koncentrálódik egy bizonyos területre, és ott érezteti magát ez a hatás. Ez a hatás nem rántotta be a külvárosoknak a piacát. Egyébként ugye az azt is jelenti, hogy a külvárosoknak a piaca alacsonyabb volt az elmúlt időszakban, hogy ez a tévedben alacsony bérleti díjszínvonal volt tapasztalható, és ugye amikor ehhez hozzá süllyedt, hozzá csökkent a belvárosoknak a piaca, akkor egyébként ugye ennek az lett az eredménye, hogy nagyon sokan azért költöztek be a belvárosban, mert egyébként egy számukra vágyó táhított albérletet találtak ugyanazért az árért, amennyiért a külvárosokban tudtak volna lakni. Amire számítunk, ugye, hogyha ez visszarendeződik, és ugye most valójában nem az egyetemek elindulásától, hanem ugye, mint mondtam, a turizmustól várjuk ezt, akkor egy picit inkább megint kifelé tolódnak majd azok, akiknek nem feltétlenül szükséges a belvárosnak a közelsége. Tehát ez egyébként egy egészséges és folyamatos mozgást jelent az ingatlanpiac bérleti területen.
Tegyük föl, hogy én egy diák vagyok, és örömhírt kaptam tegnap este, fölvettek egy egyetemre. Mit javasolna nekem, hol kezdjek el nézelődni, hogyan, és a többi?
Amit mindenféleképpen javasolnék az, hogy azért az ember legyen kellően gyanakó és legyen kellően óvatos, hiszen akárhol nézünk ingatlanokat, ezeknek életési portálok leginkább, ahol az ügyfelek kezdik a keresgélést, belefuthatunk csalásba, belefuthatunk rossz szándékba, úgyhogy mindenféleképpen gyanakónak kell, hogy legyünk, de csak kellő mértékben természetesen, tehát elegendő, ha meggyőződünk arról, hogy amikor már megnéztük azt az ingatlant, akkor annak a tulajdonosával tárgyalunk, vagy a tulajdonos képviselőjével meggyőződünk arról, hogy valóban azt a műszaki állapotot találjuk el az ingatlanban, ami meg volt hirdetve, vagy amiért fizetni szeretnénk. Tehát ennél nem kell jobban gyanakónak lennünk, de ezeket meg kell, hogy tegyük. Mint ahogyan egyébként a bérbeadó is véletlenül válogatós lesz, tehát a bérbeadónak sem mindegy, hogy kinek adja bérbe az albérletét, de a bérlőnek is nagyon fontos, úgy gondolom, hogy ne forró járjon, hanem valóban tudja majd lakni abban a lakásban. Tehát ez a legfontosabb szempont. Ugye ma a hirdetési portálokon nagyon sok lehetőség nyílik, mert előttünk érdemes ugye szétnézni, leszűrni ugye az adott kerületre, az adott területre, az adott városra ugye a kínálatot, megnézni azt, hogy milyen anyagi korlátok között tudunk keresni, és az ott található ingatlanok között érdemes ugye azért a komolyabb ingatlanpiaci szereplőket keresni első körben, illetve azokat a magánszemélyeket, akik megbízhatónak tűnnek a hirdetésük alapján, és így azért egyre kisebb a kockázata annak, hogy valaki rosszul dönt, rosszul válasz.
És mit érdemes inkább kivenni, szobát, vagy inkább lakást?
Más árkategóriáról beszélünk, hiszen egyébként, ugye, hogyha több szobáról osztanak fel egy albérletet, és szobánként adják bérbe, akkor ugye ez fajlagosan lényegesen olcsóbb, de hát ugye ezzel rengeteg olyan problémát magunkra húzunk, ami a lakhatással, az együttéléssel, és hát ugye idegenekkel való együttéléssel kapcsolatos. Ez ugye lehet egy fiatal számára akár egy jó buli is, hogy most akkor sok hasonló fiatallal jól érezzük magunkat egy lakásban, de ez lehet akár egy jelentős konfliktus forrás, ami akár egy évig is fönnállhat, és az nem feltétlenül segíti a fiatalokat a tanulásban, vagy akár ugye az idősebbeket a hétköznapi életben a munkában járásban. Tehát az lesz legyen, hogy vajon mennyi konfliktussal fog járni, mennyi zavarással fog járni, egy közös fürdőszoba használat, egy közös konyha használat, egyáltalán csak ugye az a zaj, amit egyébként a lakások közötti elválasztókkal egy önálló lakás esetén megfog, de ugye a belső válaszfalak azért a zajt nem nagyon szokták komolyabb mérték esetén megfogni, tehát ezeket mérlegelni kell, de természetesen árban nagy a különbség, tehát a mérleg serpenyőjében pedig az anyagiak vannak a másik serpenyőben.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd a Soul History következik itt a hétvégi menetrendben. Várom vissza önöket a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.